Szeretteim, mostani igehirdetésem igéje a János írása szerinti evangélium második fejezetéből a 11. vers. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Kedves testvéreim, volt egy nagyon jó barátom, lelkész volt, sajnos meghalt, pedig nagyon nagy szüksége lenne a Magyar Református Egyháznak az ő további szolgálataira. Jó Sándornak hívják, él a mi egyházunk tudatában, szeretetében, halála után is. Két közös szerelmünk volt, a Jézus Krisztus szerelme és az ige hirdetés öröme szerelme. A jó hollandusoknak jó szimatjuk volt, mert a hátunk mögött kiadtak egy predikációs kötetet, amiben egyrészt az ő predikációi, másrészt az én predikációim voltak. Nos, ennek a jó Sándornak egyszer az az ötlete támadt, hogy egy különös evangelizációs sorozatot rendez a Pasaréten. 7 ige hirdetőt hívott meg, és mind a 7-nek ugyanazt a témát adta. Azt mondotta, mondjátok el, hogy mit prédikálnátok, ha tudnátok, hogy életeteknek utolsó prédikációját mondjátok. Szép feladat volt összegezni, utoljára elmondani a lényeget. Hát testvérem, egy kicsit úgy érzem én is magamat, hogy az utolsót mondom, csak ne tessék pánikba esni, nem vészes a dolog, csak éppen elröpülök Amerikába, 14 év óta nem láttam a lányomat, meglátogatom őt, és nem maradok ott, és remélem, hogy semmiféle bonyodalom nem lesz a mostan divatos repülési bonyodalmakból. Szeptember 6-án megérkezem, 8-án már szeretnék ismét itt állni, de hát azért mégiscsak elég hosszú ideig nem leszek itt, és egy kicsit olyan búcsúzó beszéd, egy kicsit olyan utolsó beszéd ez, és engem is úgy meglegyintett Jó Sándornak ez a szép téma fölvetése, mit mondanék, ha ez volna életemnek az utolsó prédikációja. Nos, ez a textus jó alkalom arra, hogy akár itt elmondjam a lényeget. Tudnélik, ha az életem utolsó prédikációja volna, akkor is csak ezt mondanám, hogy Jézus. Szeressétek Jézust, ismerjétek meg Jézust, törekedjetek Jézus közelébe, keressétek a vele való lelki-szellemi kapcsolatot. Ez az ige azért is jó, mert finomítja a dolgot. Ez az ige beszél Jézus dicsőségéről. Így jelentette ki Jézus Krisztus az ő dicsőségét a tanítványai előtt. Hát mondom, ha utolsó prédikáció volna, akkor így mondom most erre az igére támaszkodva, hogy nem egyszerűen csak keressétek, szeressétek, kövessétek Jézust, hanem igyekezzetek az ő dicsőségét megérteni. Ez kijelentés titka, ajándéka. Kérjétek azt, hogy azon az ismereten túlmenően, ahogyan tanultátok hittanórán konfirmációt, azon a dogmatikai, hittani ismereten túlmenően jelentse ki nektek is az ő dicsőségét. Más dolog ismerni történetileg Jézust, és más dolog az ő dicsőségében gyönyörködni. Nos, az ő dicsősége, megint csak ennek az igének a keretében maradva, az ő dicsősége abba volt, hogy ő jeladás volt, hiteles, tiszta, szép, felejtetetlen jeladás volt a mennyei világból. Én hiszem azt, hogy minden vallásban valami átfénylik a túlnani világból ide, de Jézusban egyedülálló szépségében, tisztaságában ragyogott át a mennyei világ. Jézus ablakot nyitott a mennyei világ felé, sőt, ezen belül azt mondhatjuk, hogy ablakot nyitott Jézus Isten szívébe, hogy belelássunk Isten szívébe. Így értsük ezt, amit itt olvastunk, hogy ez volt az első jel. Jeladás volt arról, hogy mi az ügy, mit fog csinálni Jézus, mire küldetett Jézus. Tehát Jézusnak a dicsősége, az egyedülálló dicsősége az, hogy a mennyei világnak a fényét hallatlan tisztaságban, szépségben hozta közénk. Jeladás, jelzés volt a túlnani világból az itteni világba. Jézus elmondotta azt, hogy több az élet annál, amit mi csinálunk hétköznapjainkban, ünnepnapjainkban. Több az élet annál, és nem egyszerűen csak úgy több, hogy halálunk után van folytatása az életnek, hanem már itt a földi életben részesedhetünk a többben, a mennyei többletben, már ezt a földi életet besugározhatja, átvilágíthatja a mennyei világnak a fénye. És Jézus ezt a többletet megmutatta, hirdette, megvalósította. Jelzés volt az ő egész életműve a túlnaniról, az Isten teljességéről, az isteni világ gazdagságáról. Most tehát az én utolsó szavam ez volna, és most éppen ez út előtt ez hozzátok, hogy kérjétek azt, hogy Jézusnak a dicsősége fölragyogjon a ti szívetekben is. A továbbiakban én elmondok három fölismerést, a sok egyéb lehetséges fölismerés közül hármat elmondok, hogy miben ismertem fel én Jézusnak a dicsőségét, azt a mennyei fényt, amit ő hozott a mi földi életünkbe. Az első az, testvéreim, hogy Jézus szolgálatából teljesen egyértelmű az, hogy amikor az Úristen embert teremtett, örömre teremtette az embert. Örömre, nem kínlódásra, nem harcra, nem verekedésre, nem keserűségre, nem bűnbánati gyakorlatozásokra, örömre teremtette Isten az embert. Mi elrontjuk az Isten gondolatát, úgy szinte lehet szemlélni, hogy a kicsi gyermekben még ott van az örömnek a lehetősége, gazdagsága, aztán menet közben múlnak az évek, hogy keseredik meg a fiatal élete. Mi elrontjuk az örömöt, de a megváltás éppen azt jelenti, hogy az Isten újra megtanít minket örülni, örömben járni. Ez a kánai mennyegző is azért jó jeladás, mert itt az örömről van szó, az emberi örömről, aztán az emberi örömnek a megbicsaklásáról, és arról, hogy isteni segítséget kapunk ahhoz, hogy a mi örömünk teljes legyen. Ez volt az első jel, hogy az emberi örömnek a végeztével, kifulladásával belép Isten, és újra ad, és nagyobb örömöt ad. Ez a fölismerés, hogy Jézus szerint Isten örömre teremtett minket, ez annál nagyszerűbb, mert szembe lehet állítani a közvetlen előzményekkel. Tudjuk, hogy Jézus előtt keresztelő János prédikált, egy ideig úgy tűnik maga Jézus is hallgatta a keresztelő János prédikációit, minden esetre az első tanítványai közül többen keresztelő János táborából jöttek át Jézushoz, hogy az ő tanítványai legyenek. Tehát Jézus ismerte keresztelő Jánosnak a teológiáját, egy ideig hallgatta, aztán egyszer csak egészen világos lett benne, az, ez ne, nem ez az. Nagyon fontos, aktuális dolgokat mond keresztelő János, de végső soron nem úgy van a dolog. Végső soron nem tűz és fejsze és ítélet, hanem öröm az Isten ügye. Ha jól belemélyedünk ebbe a történetbe, a kánai mennyegző történetébe, úgy tűnik, sorok közül én ilyesmit vélek kiérteni, úgy tűnik, hogy magát Jézust is egy kicsit megrendítette az, hogy így kezdjem, ezzel kezdjem, megböjtölte 40 napon át, hogy mi lesz az ő küldetése, és aztán előáll, és kezdi a jeleket mutatni. Hát ez legyen az első jel, amikor örökké valóságról van szó, üdvösségről, kárhozatról, Istenről, emberről, akkor ezzel kezdjem, hogy egy bajba jutott nász népet segítsek, mint ha maga Jézus is egy kicsit úgy megtántorodott volna, hogy atyám, hát így induljak. De aztán megbizonyosodott, hogy igen, így kell indulni. Így kell indulni, segíteni ennek a népnek, hogy az öröme teljes legyen. Jézus megértette, hogy amit ő most cselekszik ezzel a násznéppel, az nem egy éppen bajba jutott násznépnek az ügye, ez kimagaslik és egyetemes szimbólummá lesz, egyetemes jellé lesz, hogy ime, ilyen az Isten, akarja a mi örömünket. Hogy mennyire nagy ügy ez, olvasok néhány sor Szabó Lőrincnek egyik gyötrelmesen, fájdalmasan szép verséből, amelynek az a címe a hitetlen büntetése. Azzal kezdődik ez a vers, hogy de szeretném, ha volna Isten. Aztán a vers utolsó szakaszában ezt írja Szabó Lőrinc, mert rettenetes, hogy az ember útja oly silány, s oly rövid a földi portól, a veszendő húson át vissza a porig. Döbbenetes élet, szemlélet. Ezt egy az egybe aláírná Buddha. Ez a Buddha vallása. Hogy rettenetes, hogy az ember útja oly silány, silány. A földi portól a veszendő húson át vissza a porig. Nos hát, testvéreim, lehet így szemlélni az életet, és ha így látjuk emberek életszemléletét, akkor emelkedik ki hatalmasan az evangélium. És még azt kell ezt hozzámondani, hogy nem mintha Jézus nem tudott volna a veszendő húsról, meg a porból lett ember nyomorúságairól. Tudott Jézus arról, hogy síralomvölgy, meg zarándokolás, meg pusztaság, de éppen az az evangélium, hogy ebben a földi létben, ebben az ilyenné lett emberi egzisztenciában, mert nem így volt eredetileg, de ilyenné tette az ember, ilyen lett az emberi egzisztencia, ebben is lehet örülni. Boldogok, akik sírnak, éheznek, akiket üldöznek, szegények, ezek között a nyomorúságos élethelyzetek között, gyászban, vereségben, megaláztatásban lehet boldognak lenni. Ez volt az első nagy jel a mennyei világ fényéből, amit Jézus hozott közénk. Örömre teremtett minket az Isten, és igenis lehetnek boldogok a gyászolók, lehetnek boldogok a szegények, akiknek csődbe ment az életük. Lehet, van olyan öröm. Na itt jön a második fölismerés. Mi a tartalma ennek az örömnek? Átgondoltam Jézus egész evangéliumát, és azt értettem meg, hogy két nagy forrása van az örömnek. Az egyik az, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten gyermekei és Isten gyermekei vagyunk. A másik pedig az, hogy egymásnak testvérei vagyunk. Ha ezt a kettőt megéljük, abból adódik az elveszíthetetlen öröm. Modern szavakkal ezt így mondhatom, hogy a mi örömünknek a forrása az Istennel való kapcsolat és az emberi kapcsolatok. Nem csak az egyik, és nem csak a másik, hanem együtt a kettő. Az Istennel való kapcsolat, az atyával való gyermeki kapcsolat, és az egymással való testvéri kapcsolat. Ezt részletezni kellene, de azt az indítást kaptam, hogy bár ismeritek jól mindnyájan, mégis elmondom még egyszer azt a felejthetetlen szép Krisztus legendát, amit Lagerlöz Elmától kaptunk ajándékba, Péter anyjának a történetét, mert az a visszájáról mutatja azt az evangéliumot, amit Jézus a színéről hirdetett. Ismeritek, de mondom még egyszer a történetet. Péter szomorú a mennyei világba, mert azt látja, hogy az anyja elkárhozott. Isten megkönnyörül rajta, vesz előhív egy angyalt, hogy szálljon le a pokolba, és hozza föl Péter anyjának a lelkét. Az angyal leszáll, megtalálja hamar, a lelket megragadja, és kezd vele szárnyalni fölfelé. Ám de a többiek, akik elkárhoztak, megtudják, hogy miről van szó, hogy valaki közülük a gyötrelmek világából kiemelkedik, és elkezdenek kapaszkodni, hogy én is, engem is, vigyél magaddal. Bele csimpaszkodnak, kapaszkodnak, aki csak tud, úgyhogy az angyal egy lelket visz, és szinte nem is veszi észre, hogy egy egész lélek fűrt van ott a Péter anyján, és viszi könnyedén az egész ember fűrtött a mennyei világ felé. Ám de a történet szerint Péter anyja önző volt, és nem akarta, hogy más is kiemelkedjék abból a mélységből, és elkezdte lerázni magáról az embereket. Egymás után zuhantak vissza, a belekapaszkodó lelkek zuhantak vissza, és amiként kevesebb-kevesebb lett, úgy lett nehezebb és nehezebb az angyal szárnyalása. A végén már csak egy lélek kapaszkodott iszonyatosan görcsösen, hogy vigyél magaddal, és azt az egyet se akarta. Ekkor már alig tudott verdesni a szárnyaival az angyal, és addig rugdalózott, addig verekedett a Péter anyjának a lelke, még azt az egy utolsót is lerúgta magáról. És ekkor olyan iszonyatosan nehéz lett, hogy nem bírta az angyal. Kiesett az ő szorításával, és zuhant maga Péter anyja lelke is vissza a kárhozottak közé. Ez a visszájáról mutatja az evangéliumot. Minél több embert rázol le, minél inkább egyedül, a pénzem az enyém, az örömöm nekem szól, a jogok az enyém, minél inkább én is lerúgni, eltávolítani a többieket, annál inkább a kárhozatban vagy. És az az öröm, amit Jézus hozott, az, hogy ez is, az is, ennek is szólhatok egy jó szót, azt is megsimogathatom, ide is tudok valamit ajándékozni. Hogyha egy ember fűrt vesz körül téged, akkor tudsz valamit az isteni világnak az öröméről. Ez tehát a második gondolat ebben a mennyei dicsőségben. Jézus dicsősége az, hogy hozta ezt a gondolatot. Hozta ezt a gondolatot, hogy minél többeket viszel magaddal, annál szárnyalóbb a te utad az isteni világba. Beszélgetni az emberekkel, szeretni az embereket, elmélyülő emberi kapcsolatokba kerülni. Ez mérhetetlenül több, mint a pénznek, a sikernek, a tapsnak a dicsősége. Jézus ezt hozta, és valóban, ahogyan ő tért haza az emberiséget, mint egy nagy családot viszi, vitte magával. Ez a Jézus dicsősége, testvére, hogy örömre küldött minket az Isten. És a legvégső öröm az Istenbe kapaszkodás, és az, hogy emberek belénk kapaszkodnak, vagy mi másokba, és együtt elmélyülő, csodálatos, mély emberi kapcsolatban megyünk a mennyei világ felé. A harmadik gondolatot így fogalmaztam meg éppen ebből a történetből kiolvasva, hogy ahhoz, hogy így éljünk, ilyen örömeink legyenek, ilyen emberi kapcsolataink legyenek, ahhoz isteni segítség kell. Ebben a történetben szó van arról, hogy örvendező násznép volt együtt, aztán egyszer csak bajba jutottak, elfogyott a bor. Nem volt emberi segítség, és ekkor Jézus könyörült rajtuk, és megajándékozta őket. Olyan borral, hogy a nász nagy megkóstolta, nem tudta, miről van szó, elcsodálkozott, és egy felejthetetlen mondatot mondott, amit érdemes megint csak szimbolikusan érteni, mint egy hallatlanul nagy keresztjén igazságot. A násznagy így szólt a vőlegényhez, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Az emberi élet és az isteni élet közötti különbségnek gyönyörű kifejezése ez. Ha nincs Isten, ha nincs isteni világ és isteni segítség, akkor ez az emberi életnek a lejtése, hogy először a jó bor, és aztán mindig silányabb lesz a dolog. A fiatalság öröme, az egészségnek az öröme, az elindulásoknak, az első sikereknek az öröme, a győzelmeknek a világa. A jó bortól megittasodunk, ez az életünknek az első ideje, de aztán kezd elfogyni, és jön a savanyúbb, és a savanyúbb bor, az életnek a megüresedése, elszintelenedése, a valóságot ismeritek. Ez az életnek a természetes lejtése. És csodálkozva mondja a násznagy, hogy te pedig most arra tartottad a jóból, amikor kifogytak a jóból, vagy a kevésbé jóból, már silány sincsen, most tartogatod, most arra tartogattad. Hát testvéreim, ez jellemzi hitem szerint az isteni életet, hogy a vége jobb, mint az eleje. Az a bor, amit Isten ad minékünk, az jobb, mint amit ez a világ tud adni. Az életnek a vége gazdagabb, szebb lehet, mint az életnek az indulása. Ez hallatlanul nagy evangélium, mert bizony látjuk magunk körül, hogy akik nem részesednek ebben a látomásban, ebben a dicsőségben, ebben az erőben, azoknál bizony úgy van, hogy megsavanyodik az élet, és elfogy a bor, és marad a depresszió, marad az életnek a keserűsége. Itt van az evangéliumnak egyik hallatlanul nagy üzenete, testvéreim, hogy Jézus útján följebb és följebb juthatunk. Igen, a testünk megöregszik, akadozik a működése, és ugyanakkor szellemiekben egyre magasabbra lehet emelkedni. A jó bort a végére tartogatja, és én hiszem azt, hogy még a halálunk után is még jobb bort kapunk Istentől. Ez az Isten dicsősége. Na testvéreim, összegezve ezeket azt kell mondani, hogy a Jézus dicsősége az ember volt. Emberré lett, emberek közé jött, embereknek szolgált. Jézus dicsősége az ember volt, és pedig nem a jó ember, nem a vallásos ember, nem a szent ember. Jézus dicsősége az, hogy a bajba jutott ember nagyon szerette. A tehetetlen emberen segített. Ez Jézusnak az igazi dicsősége. És ez a történet még ilyen gondolatokat is társíthat a fölismeréseinkhez, hogy nála nincs kicsi ügy. Hát ez nagy ügy, hogy egy násznép, hát előbb abba hagyják, hazamennek, nincs több bor. Nagy ügy ez? Nem nagy ügy. Kicsi ügy, de Jézus számára nincs kicsi ügy. Neki ez fontos volt, hogy ez a násznép még örüljön tovább. És ez egyik része, csak mennyi része, ilyen gazdagsága van az evangéliumnak. Jézus számára nincs kicsi ügy, kicsi szomorúság, ami nem érdekli őt. Életednek minden csüggedése, csődélménye, úgynevezett kicsi ügye, persze inkább kívülről mondják kicsinek, az ember számára mindig nagy ügy, ami éppen fáj. De Jézus számára nincs kicsi ügy, ő viseli, hordozza a mi életünket, és munkálja a mi örömünket. Még csak annyit befejezésül, hogy Jézusnak ez a dicsősége, ami egyúttal az Isten dicsősége, hiszen az Isten szívébe enged bepillantást ezzel az evangéliummal. Jézusnak ez a dicsősége rejtett dicsőség. A történetben is úgy vélem, vannak is rá jelzések a történetben, hogy nem ütötték nagy dobra, hogy most Jézus valami nagy csodát tett. Nem, az emberek egyszer itták azt a bort, amit Jézus ajándékozott nekik. A násztat se tudta, miről van szó, elcsodálkozott. Tehát rejtve maradt Jézusnak az ajándéka. A tanítványai tudták, miről van szó. Meg azok a szolgák, akik ott közreműködtek. De maga a nagy násztép nem tudott róla. Ez volt az első jel, egy rejtett megnyilvánulása a Jézus, illetve az Isten dicsőségének. Azért kell kérni, hogy Jézus jelentse ki nékünk az ő dicsőségét, hogy lássuk meg az evangéliumnak, az isteni világnak a dicsőségét. A mi kiváltságunk az, hogy nem csak részesedünk ebben a jó borban, az evangéliumban, az Isten örömében és szeretetében, hanem tudhatunk mindenről. No, testvéreim, ez az én búcsú üzenetem, remélem, hogy nem végső, hanem csak hosszú időre. Jézusban az Isten dicsőségét szemlélni. Ez az én programom, életem hátra elő részére is. Még jobban belemélyedni a Jézus dicsőségének az élményébe, az átélésébe. Ebből fényt venni, ami örömként jelentkezik bennünk. Ebből erőt venni, ami szolgálatokban mutatkozik. a Jézus dicsőségébe megfürödni, megújulni, újjászületni. Ez az evangélium. Erre küldött az Isten ennek a meghirdetésére, és ez a program mindnyájunk számára. Áldjon meg Isten, hogy ez legyen életünknek az öröme, hogy jobban-jobban fölragyog bennünk, közöttünk is Jézusnak a dicsősége. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.